Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket, Buza Sándor vagyok. Október 26-án lezállott a Bocuse d'Or magyar döntője a Hung Expo-n, ahol 4 séf mérte össze a tudását. Hát a tét nem volt más, ugyanúgy, mint eddig. A tovább jutás az európai válogatóra, amit nem is olyan régen, vagy nem is olyan sokára, 2024 márciusában fognak megrendezni Trondheimben, Norvégiában. A telefonvonal túlvégén Hanvay Zoltán, a Magyar Bocuse d'Or Akadémia elnöke. Szervusz, Zoli!
Szervusz, Anyi, köszöntöm a hallgatókat.
Nos, hát azt ugye tudjuk, vagy legalábbis akik figyelemmel kísérték itt a versengést, hogy 4 séf szállt harcba azért, hogy aztán elhódítsa a zsűrinek a díját, és első helyen végezzen, aztán, hogy valóban elmenjen majd márciusban Trondheimbe. Kik voltak ők 4-en?
Hát nem 4-en indultak tulajdonképpen.
Persze, igen, jó, hát igen, a végső, volt. Igen, igen.
Nem tudom, végigmenjünk rajta, először pályáztak, utána selejteztünk, és 4-en jutottak a döntőbe.
Így, így.
És a helyezések sorrendjébe Kelemen Roland, ugye ő lett az első, Balogh Szabolcs a második, Hag Barnabás a harmadik, és Molnár Bence pedig a negyedik helyen végzett. És ugye ez minden, hogy a Bocuse d'Oron szokványos. Ők nekik ugye el kell múlniuk 23 évesnek, legalábbis a 25. verseny hónapjában. És kell, hogy velük legyen egy 22. életévét még nem betöltött úgynevezett komi, a segítője, tehát ilyen kétfős csapatok indultak a magyar döntőn is már.
Akkor, amikor egy versenyző séf komit választ magának, akkor általában azt választja, akivel dolgozik, vagy kitekintenek és megpróbálnak olyan komit választani maguknak, akiknek a tudásában ugyanúgy bíznak, mint saját magukban?
Hát én ugye 2012 óta vagyok itt a Magyar Bocuse d'Or Akadémián, jelenleg mindig olyan komi volt, ahol valamilyen kapcsolat volt, valamilyen munka, valahány évet együtt dolgoztak, működött a kémia köztük, ez nem nagyon-nagyon fontos. Nem is nagyon tudok olyan példát mondani, ahol mert csináltunk régen ilyen komi versenyt is, hogy felszínre jöjjenek a tehetségek, és abból tudjanak válogatni a versenyzők. De aztán az nem annyira jött be, úgyhogy aztán maradtunk annál, hogy inkább kétfős csapatok jöjjenek, és ők már ismerik egymást. Nem beszélve, hogy nekik úgy kell fölkészülniük már a versenyre. Tehát az a hosszú hónapok alatt, amíg gyakorolnak, mire kiállnak a magyar zsűri elé, addigra nekik egy jól működő csapat.
Hát igen, ugye ők össze vannak zárva jó időre ahhoz, hogy kigyakoroljanak mindent, csak pontosan azért jutott eszembe ez a kérdés, hogy ugye a Balogh Szabolcsnak a komia Takács László volt, Hag Barnabásé Márfi Dominik, Kelemen Rolandi volt Fodor Noel, és Molnár Bencé pedig Kaiser Botond, hogy ők így párosával is most együtt dolgoznak?
Igen, tehát a Roland megtartotta a Noelt, és ő lesz a versenyen is a komia. Tehát folytatódik az egyik működésük, és én azt gondolom, hogy bármelyikük nyert volna, folytatták volna a saját komiukkal a felkészülést az európai döntőre.
Mennyiben volt ez a mostani döntő más, mint a korábbiak? Vagy akartátok egyáltalán, hogy más legyen?
Nem, gyakorlatilag én azt hiszem, hogy még csak a helyszín is az volt, meg a versenyző csapatok létszám is ugyanaz volt, mint 2 évvel ezelőtt, mikor a Dalnoki Bence nyert. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy ez a 4-es az, amelyik azon a helyszínen, ahol megrendeztük a Hung Expo-n a csodálatos új konferencia termében 4 csapat fér el kényelmesen, és így van az, hogy azért egy ilyen kiegyensúlyozottabb a mezőny. Mert hogyha azért 6-8 főre fölbővítjük a döntőt, akkor azért szerintem higul is ez teljesen egyértelmű.
Hát óriási érdeklődés volt, ugyanúgy, mint hogy az elmúlt években a döntő iránt. Voltak-e külföldi megfigyelők? Vagy ilyenkor szokás-e, hogy mondjuk egy ilyen országnak a helyi döntőjére megjelennek valakik az agytrösztből?
Voltak. Nagyon baráti kapcsolatokat építünk mindenkivel, meg van is szerintem. És például bábáskodtunk a Litván Bocuse d'Or Akadémia megszületésén, és az egész akadémiát meghívtuk, és el is jött az új elnök uruk. És reméljük, hogy a következő versenyeken a balti államok is majd nagyon sikeresen képviselnek. Mondjuk elég voltak cseh, és voltak szlovák vendégeink is, és hát nyilván. Ha el tud valaki menni a Bocuse d'Or, akkor érdemes megnézni, hogy a mások hogy bonyítják ezt a versenyt, esetleg egy picit fölmérni, hogy hol tart a másik ország csapata, hiszen azért csak 5 hónap múlva egymással fogunk versenyezni az európai döntőn.
Ismerve a magyar csapatok eddigi sikereit, akkor az most már egy picit teljesen természetesnek tűnik, hogy amikor a magyar döntő van, akkor jönnek megfigyelni, tanulni? Érzitek ezt?
Azért ez nagy képűség lenne, ha ezt így kijelenteném, de én azt gondolom, hogy azért én szerintem komoly nyomot hagytunk az elmúlt 6-7 évben.
Hát pontosan erre gondoltam.
Nagyon rövid idő alatt, és szerintem, ha nem is élőben, azért abban nem vagyok meggyőződve, hogy rengeteg csapat ideutazott, de hogy a közösségi médiában figyelemmel kísérték, hogy milyen versenymunkák születtek, abban egészen biztos vagyok, hiszen mi is ezt csináljuk.
Biztos vagyok benne, hogy mindenki nem ismeri pontosan azt a munkafolyamatot, amelyik azt jelenti, hogy hogyan zajlik le egy ilyen döntő. Szeretném, egy picit beavatnál minket. Ugye koncentrálódik ez egy-két napra, de azért ennek van egy sokkal régebb óta kezdődő folyamodványa is.
Most az európai döntőről beszélünk, ugye?
Nem, most a mostaniról, itt a hazairól.
Most a hazairól.
Igen.
Tehát ez úgy történik, hogy két évente van európai döntő, ugye mindig a páros években vannak a kontinens viadalok.
Ezért lesz 24 márciusában, ugye, az európai?
Van. Előtte 22-ben volt Budapesten, előtte volt Tallinnba 20-ban, és utána 18-ban Torinóban, előtte pedig Budapesten szinte 16-ban. És a mi dolgunk az, hogy megtaláljuk a legjobb magyar csapatot, mint Magyar Bokszó Akadémia, akit mi benevezünk erre a versenyre, és mindent elkövetünk,
pénzügyi
és tudást biztosítunk számukra, hogy ők a lehető legzökkenőmentesebben és a legracionálisabban tudják fölkészülni erre az európai döntőre. Az még egy sajátossága volt ennek a mostani EB-nek, hogy ugye fogalmunk sem volt, hiszen pont a döntő napján, október 26-án jelentették be az egyik versenytémát, ami majd Trondheimben szembesülnek a csapatok. És próbáltunk ilyen hát Norvégiában lesz nyilván tenger, zöldség, halak.
Nem lőttetek mellé.
Nagyon nem lőttünk mellé, sőt.
Igen, na sőt, abszolút. De egyébként erre készülve is azért itt is a hal jelent meg a magyar döntőn, mint fővonal.
Itt egyel mentünk mellé, mert a Jakab kagylót azt eltaláltuk, gyakorlatilag mondhatom ezt, és mi nem tőkehalat mondunk, hanem lazacot, én azt hittem, hogy az lesz, aztán most tőkehal lesz.
Egyébként ez mondjuk stratégia és taktika is, hogyha tudjátok, hogy hol lesz a következő évi, tehát a páros évi európai döntő, akkor már a magyar döntőket, azokat úgy pozícionáljátok, hogy azért felsejjelnek a lehetséges választékok?
Hát ez természetes, hiszen tényleg nagyon sokat számítanak a hónapok, napok, tehát nyilván nem mindegy, hogy teljesen nulláról kezdi valaki el, vagy azért most már ugye májusban volt nálunk a selejtező kiírás, onnantól kezdve gyakorlatilag már dolgoztak ezekkel a dolgokkal, amik most mondjuk a fele bebizonyosodott, hogy az lesz a következő márciusi Európa bajnokságon is alapanyag.
Szóval akkor ugorjunk vissza, mert ugye azt mondtad, hogy pályázniuk kellett a párosoknak, tehát akkor májusban készhez kapják azok, akik szeretnének benevezni ebbe a versenybe, akkor már egy konkrét, egész pontos leírást, hogy mi a feladat?
Nem, megadjuk nekik, hogy mivel kell pályázniuk, és akkor azt összegyűlik a Magyar Bokuszdor Akadémiának a nevezük vének tanácsának, és akkor összeülünk, és akkor megnézzük, hogy ki az, akit azt gondoljuk, hogy behívjunk selejtezni. Nyilván ez a pályázatok mennyiségétől függően. Utána tartottunk szeptember elején egy selejtezőt, azt a Bokuszdor Akadémia tankonyháján, és ott választottuk ki azt a négy csapatot, amelyik a döntőben vett részt a bérte összetudását egymással.
Értem, de akkor májustól szeptemberig van a versenyzőknek lehetőségük arra, hogy kipróbálják magukat, és valamit elétek tárjanak a vének tanácsa elé.
Így van, de szeptemberben a selejtező után mondtuk meg a döntőnek az alapanyagát, meg az elvárásait. Tehát ott az egy sokkal rövidebb, egy ilyen 5-6 hetes felkészülési időszak volt, amikor mindenkinek nyilván egyenlő feltételek szerint kellett készülniük a döntőre.
Ez akkor azt is jelenti, hogy a szeptemberi feladat az nem biztos, hogy harmóniában volt a májusban kiadott feladattal.
Nem volt teljes mértékben harmóniában, mindig egy kicsit csavartunk rajta, mindig egy kicsit nehezítettünk rajta. De a bázis, hát az alapját, azt megtartottuk az első pillanattól kezdve.
Mennyiben változott? Mi volt például a különbség május és szeptember között a feladatban?
Hát májusban az volt, csak elméletbe kellett elküldeni a receptúrát, meg az elképzeléseket. Szeptemberben már főzniük kellett, 6-6 főre, most viszont már 15 főre kellett, csapatban kellett dolgozniuk, és gyakorlatilag sokkal szigorúbban a versenyszabályzatok szerint már külön fölhívtuk a figyelmet a főelemre, a mártásra, külön köretelemre és a két köretre is, és ezeket definiáltuk, hogy miből kell, hogy álljanak, és miből kell, hogy elkészítsék őket.
Az, hogy a magyar csapatok az elmúlt időszakban tényleg nagyon szép fényes sikereket értek el, az már látszik a versenyzők mentalitásán, odafigyelésén, fókuszáltságán, hogy ezeket most már lassan magukévá is tudják tenni?
Abszolút visszaköszön. Tehát nyugodtan kijelentettem, hogy ez a négy versenyző, nyilván mindig volt egy győztes, aki kimagaslott a mezőnyből. De most olyan szintű volt a négy verseny munka, ahol tényleg látott rajta az, hogy ezek átnézték, hogy mi volt az előzőekben, tudatosan készültek erre, és mindegyiknek volt győzelmi esélye.
Mi döntött?
apróságot döntöttek, mint minden versenyen. Éppen milyen lett a halnak az állaga, milyen lett a mártás, milyen kreatív volt az étel. Tehát ezek voltak a döntő szempontok.
Kik voltak a vének tanácsában, vagyis kik alkották a zsűrit? Ugye többfajta zsűri volt, mert volt egyébként a kóstoló zsűri is, meg volt konyhai zsűri is.
Így van, tehát a konyhai zsűri ott, hát a vének tanács az mondjuk erős, mert azért fiatalok...
Jó, hát persze, de mégiscsak a tisztelet tud, nyugodtan használhatjuk.
Tehát a konyhai zsűri Dalnoki Bence vezette, ugye talán nem kell bemutatni, ő volt az elmúlt Bocuse d'Or történelmének a lyoni harmadik helyezettje, és egyébként még volt 5 séf, aki velük dolgozott ott. A kóstoló zsűriben pedig az egyenlő feltételek elve szerint mind a 4 versenyző delegálhatott egy-egy főt a zsűribe, illetve a Magyarországon Michelin csillaggal rendelkező éttermek séfjét hívtuk meg, és mindenki el is fogadta a meghívást, tehát a Michelin csillagos éttermek séfjét zsűriztek.
Mi a feladata a konyhai zsűrinek? A technológiát, a munkafolyamatoknak az ellenőrzését?
A konyhai zsűri az figyeli, nagyon sok aspektusban vizsgálja a versenyzőket, nézi a csapatmunkát, nézi a fenntarthatóságot, nézi a pazarlást, nézi azt, hogy hogyan vonják be a meglepetés harmadik komit, ugye van egy ilyen tanulókból álló harmadik ember a boxba, akik végig dolgozik velük. Nézik az anyagfelhasználást, a racionalitást, mérik az időt, nézik a pontosságot, tehát minden olyan dolog, megnézik, hogy betartják a szabályokat. Tehát minden olyan alapanyaggal úgy érkeznek-e olyan állapotba, ahogy a versenykiírás előírja. Tehát ez mind a konyhai zsűrinek a feladata.
Ez a versenykiírás központilag a Bocuse d'Or versenykiírása, vagy a magyar Bocuse d'Or versenykiírása?
A Bocuse d'Or versenykiírás ugye az pont aznap jelent meg, tehát mi nyilván az előző Bocuse d'Or versenyekből adoptáltunk magunknak egy versenykiírást, és de az gyakorlatilag 98%-ban a Bocuse d'Or hivatalos versenykiírás.
Úgy van, tehát ti akkor összeállítatok egy olyan fontos iránymutatót, ami alapján a konyhai zsűri folyamatosan ezt a tevékenységet ellenőrzi. Mennyi időt vesz igénybe egy konyhai munka egy ilyen döntőben?
Hát a teljes időszak, ugye ez konyhai munka, tehát 5 óra 40 perc állt a rendelkezésükre, 5 óra elteltével kellett az első ételt prezentálniuk, és 40 perccel azután pedig a második ételt prezentálniuk. De hát ez végig, tehát a konyhai zsűri, sőt, a konyhai zsűrinek a munkája, az megkezdődik a versenyboks bepakolásától.
Így
tehát 2 órával a verseny kezdete előtte elkezdődik, és a verseny után 1 órával ér véget, mikor a versenyboxot a csapatoknak ugyanolyan tisztán és ugyanolyan állapotba kell visszaadni, mint ahogy megkapták.
Hát hiszen ők azt is figyelik, hogy milyen a fenntarthatóság, mennyi a pazarlás, akkor pontosan kell látniuk azt a munkafolyamatot, ami a bepakolás első pillanatától tényleg a mosogatás utolsó pillanatáig tart.
Így, sőt, a szemetet ellenőrzik. Tehát, hogyha nem nagyon lehet trükközni, becsomagoljuk fóliába, mondjuk, amit nem kell nekünk, hanem mindent szakszerűen a lehető leginkább racionálisabban kell felhasználni. Ki lehet vágni a zellerből a legszebb darabotba, a többit is úgy kell kezelnünk, hogy utána az még felhasználható legyen más ételhez.
És ezek mind pontokban realizálódnak?
Így van.
Mennyi pontot tudnak összegyűjteni a verseny alatt a csapatok?
Ugye alapvetően 100% a végső pont, és ebből 30%-nyi jön a konyhai zsűritől, és 70%-nyi a kóstoló zsűritől.
Pedig milyen nagy a különbség egy kóstolás vagy egy elkészítés között munkában, időben és energiában.
De a Bocuse d'Or abszolút erre fordult. Tehát a konyhai munka az olyan fontosságú lett, hogy az ezelőtt mondjuk 10 éve, ha visszamegyek, talán 10%-ot számított, ma már 30%.
Igen, de pont ezt mondtam, hogy bár csak 30%-ot számít, de a munka dandárja mégiscsak a konyhában történik meg, és igen. Ugye 70%-ot számít a kóstolás, hát persze, hiszen az a feladat, hogy végül annak az ételnek olyannak kell lennie, olyan ízűnek kell lennie, ami a nagykönyvben meg van írva, csak mégis érdekes az a számarány, hogy 30-70% a végén pedig aztán ezek adják a pontokat. A kóstoló zsűri elé már ugye mindig a kész, elkészített étel kerül.
Így van. Tehát nekik az is a dolguk, nekik nem fontos azt néznie, hogy késett, nem késett, azt használta-e föl, nem azt használta föl, hogy dolgozott a csapat. Neki egyetlen feladata van, hogy ami a tányéron van, azt a zsűrizés szempontjai szerint kategorizálja és osztályozza.
A kóstoló zsűri tudja, hogy kinek a tányérját kóstolja?
Igen. Hát egy 4 fős versenynél ez lehetetlenség, mert hát a Bocuse d'Or-on is pontosan tudjuk, hiszen már most is tudjuk, hogy mi majd a második napon utolsó csapatként versenyzünk.
Értem. És akkor Trondheim 2024 márciusában, ugye?
Így van, március 21.
És akkor ugye azt írták itt még a városi legendák, hogy pont a verseny alatt kaptad a hírt te, hogy mi lesz Norvégiában. A hal.
Így van, tehát a tál témát adták ki. ami hal lesz, egy tőkehal lesz, ami ott a januárban, nagyon érdekes dolog egyébként, hogy januárban van ott a norvég partoknál, szabadon fogott hal lesz elméletileg, és fölhívták a figyelmet arra, hogy ezek növendékhalak, és hogy azért bizonyos akár 20-30%-os súlygyarapodás is várható esetleg a versenyidőpontjáig, március közepéig, végéig, de az az ígérvény, hogy valószínűleg tudják ugyanazt a méretet, plusz-minusz 10%-os súlytartományom, ez nagyon fontos egyébként a verseny szempontjából.
És ugye a Rolandéknak most mi a feladatuk? Naponta gyakorolni? Hát,
így van, ma kezdődik a felkészülés, ugye a körülbelül január közepén fogják kiadni a második témát, tehát a tőkehal témával, amiben egyébként gyakapkagylót is kell majd integrálni, meg még egy különleges szállított hal, tőkehalból is kell készíteni egy fogást. Ezzel gyakorlatilag kész kell lenni ilyen január közepére végére, hogy legyen elegendő idő 2 hónap a másik versenytémának a tökéletes kidolgozására, és a kettőnek az összehangolására, hiszen az utolsó egy hónapban már tényleg versenyszerűen és versenyidőpontra a box be van rendezve, az alapanyagokat elmentünk ma megvásárolni, úgyhogy kezdődik a felkészülés.
Köszönöm szépen az információt, Hambas Zoltánnal beszélgettem a Magyar Bokuszdor Akadémia elnökével, mert hogy Trondheimben 2024 márciusában lesz majd az európai döntő. Magyarországot Kelemen Roland és az ő Komija Fodor Noel képviseli. Sok sikert!
Köszönjük szépen!
Én is, szervusz, szia!
Szervusz!